Elkezdtük próbálkozni a központosan nyomószerkezet jelennel, a nyomószerkezettel. Megértettük a jelenséget, elsősorban a tökéletes szerkezetről indultunk ki, és a különféle szerkezeti hibákat, szintet megszólítottak végigvizsgálva, eljutottunk odáig, hogy egy ilyen összetett viselkedésű szerkezeti elemet kísérlettel lehet vizsgálni. Kísérlettel figyelembe vehetjük a különféle hiperfekciókat, majd értékelve, kihajlási alatt különbéig jutottunk el, ami a méretezés alapja. Ezt kövessük még egyszer, tehát nyomorult a jelenség, amit vizsgálunk, kihajlás.
Stabilitásvesztési probléma. A jelenséget először tökéletes szerkezeten vizsgáltuk, és megállapítottuk azt a kritikus teherintenzitást, amelyből számított normál feszültség, a szigma kritikus, okozza azt az egyensúlyú elágazást, amely a kihajláshoz egy tökéletes szerkezeten rendelhető. Aztán megvizsgáltuk a valóságos rudat, és azt találtuk, hogy a valóságos rudon a különböző hibák, geometriai hibák, saját feszültségek hogyan csökkentik, milyen módon csökkentik a tökéletes rudhoz rendelt szigma kritikust, ezt a szigma U-nak neveztük. Megértettük az imperfekciók hatását. Még egyszer, geometriai értelmű imperfekcióink voltak, anyagi imperfekcióink, saját feszültség. Az imperfekciókat ezek után kísérlettel vizsgáltuk. Különböző hosszúságú, általában definiáltuk különböző karcsúságú rudakra, kísérleteket hajtottunk végre, a kísérletek statisztikai elemzéséből kaptunk egy úgynevezett kihajlási határgörbét. Amely azt adta meg, hogy adott rúd karcsúsághoz mekkora tényleges teherbírás tartozik, amit megint csak szigma U-val jelöltünk. És azt mondtuk, hogy ez a határgörbe lesz a méretezésnek az alapja. És akkor el is jutottunk odáig, hogy valóságos szerkezetet tudunk méretezni, és ez a méretezés most, ahogy elmondtuk, az elején definiáltuk, az Eurókód szabvány szerinti lesz. Az alapképlete a méretezésnek központosan nyomott rúd esetén, hogy a rúdban külső hatásokból számított normál erő tervezési értékét összehasonlítjuk a nyomott rúd kihajlási ellenállásával, ami N kis b index RD. Eddig már volt itt egy kis C indexünk, ez a B, a buckling, a jelenség angol rövidítése, tehát a kihajlásból általában a buckling mindenféle stabilitás vesztési jelenségre vonatkozik, tehát kihajlási ellenállás tervezési érték, ez szerepel a rövidítésben. Az MBRD-nek a képlete nagyon egyszerű lesz. Keresztmetszeti terület szorozva a kihajláshoz tartozó feszültséggel, amelyet úgy kapunk meg, hogy egy csökkentő tényezővel megszorozzuk a folyáshatát, és hogy tervezési érték legyen belőle a parciális tényezővel, gamma M1-jel elosztjuk. A kihajlási csökkentő tényező, tehát ez a hi tényező, maximális értéke természetesen 1 lehet, annál nagyobb nem, és meglátjuk, hogy minek a függvényében tudjuk meghatározni, hogy mindenféle hatást figyelembe vegyünk, ami egy nyomott rúdnak ezt a jelenségét jellemzi. Előtte a gamma M1-ről beszéljünk még röviden. Ez a stabilitási tönkremenetelekhez tartozó parciális tényező, biztonsági tényező. Az Eurocode ajánlása alapján ez 1,0, magasépítési szerkezetekre vonatkozóan, hídszerkezetre 1,1. A fél év során mi magasépítési példákat fogunk megoldani, tehát az 1,0 értékkel fogunk dolgozni. Nézzük a csökkentő tényezőt. Mitől függ a csökkentő tényező? Hát természetesen függ a karcsúságtól, a lambdától. Amit úgy definiáltunk a kétvégén csuklós rúdnál, hogy rúdhoz osztva az inercia sugárral. Függ ezen kívül az anyagminőségtől, és ezt a két hatást, ezt egy újabb karcsúsági tényezőbe, az úgynevezett viszonyított karcsúságba szoktuk beépíteni. A viszonyított karcsúság lambda felülvonás jelöléssel bír, és úgy kapjuk meg, hogy a karcsúsági tényezőt elosztjuk egy úgynevezett Euler karcsúsággal. Lambda 1 az Euler karcsúság, amelyet úgy határozunk meg, hogy ha a szigma kritikust, ami pi négyzet e per lambda 1 négyzeten egyenlővé tesszük a folyás határral. Ebből a lambda 1, az Euler karcsúság adódik úgy, hogy pi szer négyzetgyök alatt e osztva fy-nal. Ez tehát csak az anyag minőségétől függő tényező, a rugalmassági modulus az minden acélra konstans, a folyáshatár pedig adott anyaghoz rendelt karakterisztikus érték. Mi a viszonyított karcsúsággal fogunk a továbbiakban foglalkozni, és ebben tehát a rúd karcsúsági tényezője és az anyag minősége is figyelembe van véve. Ezek után a további tényezők, amitől még függ a hi tényező, az a imperfekcióknak megfelelő. Az imperfekciókat alapvetően okozza a gyártás technológia. Ugyanazt a szelvényt lehet meleghengeréssel előállítani, lehet hegesztéssel előállítani, lehet szelvényeket hideg alakítással, meleg alakítással. Ez mind-mind különböző geometriai imperfekciókat, illetve saját feszültségeket okoz a szelvényben. Ugyanaz a gyártás technológia különböző alakú szelvényeknél más-más módon jelenik meg, tehát a keresztmetszetnek az alakja és a mérete is befolyásolja az imperfekció kialakulását. Nem mindegy az sem, hogy egy adott szelvénynél, amelyben múlt alkalommal láttuk, saját feszültségek lehetnek, mondjuk egy I-szelvénynél, nem mindegy az, hogy ugyanaz a saját feszültség melyik tengely körüli kihajlást fogja gyengíteni, mint imperfekció. Tehát a kihajlásnak a tengelye is. Befolyásolja. Ezek után, ha méretezni szeretnénk, akkor meghatározzuk ezt a karcsúságot, hogy hogyan erről mindjárt beszélni fogunk, és ezeket az imperfekciókat pedig figyelembe vesszük a különböző méretezési kihajlási görbékben. És akkor most felrajzoljuk azokat a görbéket, amelyeket az Eurókód használ a gyakorlati méretezés végrehajtására. Nem egy, hanem négy görbét definiál az Eurókód. Következő módon. Függőleges tengelyen a kihajlási csökkentő tényező, a hi, amelynek maximális értéke 1. Vízszintes tengelyen az anyagminőségtől függetlenített, viszonyított karcsúság. Ennek az értéke 1, 2, 3. A 3 már igen nagy karcsúságot jelent. És itt van egy 0,2-es érték, ameddig nincsen csökkenés. Itt a szilárdsági határállapot a mértékadó. Innentől pedig 4 görbe jellemzi a csökkenést. Ebből a pontból kiindulva jön alatta egy B-nek nevezett görbe, a külső görbe volt az A, egy C-nek nevezett, és végül egy D görbe. Attól függően, hogy milyen imperfekciók jelennek meg az adott szelvényben, milyen alakú, milyen geometriai arányú a szelvény, vagy az A görbét, a B görbét, a C-t, vagy a D-t alkalmazzuk. A szabvány ezek után definiálja azt, hogy milyen gyártástechnológiával készült szelvény, melyik görbe alapján méretezendő. Nézzünk néhány példát. Legkedvezőbb szelvény, kétszeresen szimmetrikus zárt szelvény, vagy csőszelvény, de csak akkor, hogyha a gyártás technológia meleghengerlés. Ebbe a kategóriába tartozik a kétszeresen szimmetrikus, melegen hengerelt ízszelvény. Ez tehát az A görbe. De csak akkor tartozik ez a melegen hengerelt I szelvény ebbe a kategóriába, ha a kihajlás a gerinclemezre merőleges tengely körül következik be. Tehát ha Y tengely körüli kihajlástól beszélünk, azaz ebben a síkban következik be a kihajlás. Ugyanez a szelvény B kihajlási görbe alapján méretezendő, akkor, hogyha a másik szimmetria síkban következik be a kihajlás. Azaz a Z-tengely körüli kihajlásról beszélünk. Még egyszer, ugyanaz a szelvény, ugyanolyan keresztmetszeti arányokkal bír, vajon mi okozza a különbséget? Emlékszünk arra, hogy múlt alkalommal a saját feszültségek hatásáról beszéltünk. Ebben a régióban húzó jellegű a saját feszültség, ezekben a régiókban pedig nyomó a saját feszültség. Független attól, hogy ez most hengesztéssel vagy hengerléssel készült ez a szelvény. Ennek következtében ezeken a területeken előbb elérhetjük azt a feszültségintenzitást, folyáshatát, amelynél inaktívvá válnak bizonyos részei a szelvénynek. Emlékszünk, hogy ezen a területen váltak inaktívvá területek. Természetesen, hogy ha e tengely körüli merevségről beszélünk, akkor ennek viszonylag kisebb a hatása ahhoz képest, mint hogyha erről a tengelyről beszélünk, mert ott köbösen függ az inercia ettől a csökkenéstől. Tehát ezt így definiáltuk. Ugyanaz a szelvény, amit itt felrajzoltam, más gyártás technológiával előállítva, nevezetesen kétszeresen szimmetrikus íjszelvény, pontosan ugyanazok a méretek, mint a melegehengerelt szelvénynél, de heggesztéssel állítjuk elő. Ezt itt jelzem, hogy az öv és a gerince között heggesztést alkalmazunk. Ugyanebbe a kategóriába kerül, de csak akkor, hogyha a kihajlás tengelye az Y-tengely. És megint csak ugyanez a tengely, ugyanez a keresztmetszet C kategóriába fog kerülni, és a C görbe alapján fogjuk méretezni, hogyha a kihajlás tengelye a Z tengely. Azaz Z tengely körüli kihajlás következik be heggesztett szelvény esetében. C-görbe alapján méretezzük ezek után az egyszeresen szimmetrikus szelvényeket. Mondjuk egy melegen hengerelt U-profilt rajzolok fel, mondjuk egy L-szelvényt rajzolok fel, vagy egy heggesztéssel előállított T-szelvényt. Emellett C-görbe alapján méretezendő az a kétszeresen szimmetrikus zárt szelvény, amit az előbb azt mondtuk, hogy nagyon kedvező alakú szelvény. Ez egy kétszeresen szimmetrikus zárt szelvény lenne, de itt a gyártás technológia hideg alakítás. Ez azt jelenti, hogy szoba hőmérsékleten hajtogatják ezt a szelvényt megfelelő hengersoron, és utána összeheggezték egy hosszvaradtal. Ebben sokkal jelentősebb saját feszültségek keletkeznek, mint ebben, ami meleg alakítással készül, emiatt egy sokkal kedvezőtlenebb görbe alapján méretezzük. Tehát ugyanahhoz a karcsúsághoz, mondjuk ehhez a karcsúsághoz, amivel rámutatok, itt egy ekkora érték, itt pedig egy magasabb érték lesz a csökkentő tényező. Ennek megfelelően természetesen a teherbírás is, hiszen látható, hogy lineárisan függ össze ezzel a csökkentő tényezővel. Még a D-vel vagyunk adósok. A D-görbét akkor alkalmazzuk, hogyha a lemezvastagság, amit T-vel jelölünk, az nagy. Ez a nagy azt jelenti, hogy mondjuk 50 mm-nél, 60 mm-nél nagyobb vastagságú lemezekből áll a szelvény. Erről beszéltünk már, hogy a nagy lemezvastagság az acél anyag inhomogenitását okozhatja, sokkal nehezebb, megfelelő minőségű, homogén minőségű acélt gyártani nagyobb lemezvastagság esetén, és erről beszéltünk, hogy amikor még a gyártás technológia nem volt olyan fejlett, akkor 10-12 mm-es lemezekből kellett mindent előállítani, mert nem volt nagyobb vastagság. Most van, De ha ez a vastagság túl nagy, akkor ezt az imperfekciós forrást, lehetőséget itt vesszük figyelembe, hogy ha nő ugyanabban a szelvényben a lemezvastagság, akkor ugrálunk kedvezőtlenebb kihajlási görbékre, és hogyha elérünk egy adott vastagságot, ami anyagminőségtől is függ, ha elérünk egy adott vastagságot, akkor már a legkedvezőtlenebb, legalsó kihajlási görbével dolgozunk. Hát most már nagyjából mindent tudunk, ha egy ilyen szelvényű oszlopot szeretnénk méretezni, akkor a fenti képlet ismerős, az NBRD-t meg tudjuk határozni oly módon, hogy a rúdra kiszámítjuk a viszonyított karcsúságot, kivesszük az A görbéből a viszonyított karcsúsághoz meghatározható csökkentő tényezőt, és meghatároztuk az ellenállást. Most már csak a viszonyított karcsúság meghatározása a feladat. Eddigiekben a karcsúságot csak egy adott alapesetre, egészen pontosan a két végén csuklós rúdra definiáltuk, és azt mondtuk, hogy ez a karcsúság, ez egyenlő a rúdhossz osztva az inercia sugárral. Ez egy adott megtámasztási viszonyra igaz volt, de hogyan módosul, hogyha általánosan akarjuk meghatározni ezt a karcsúságot. Tehát a lambda felülvonásról beszéljünk, amire szükség lesz ahhoz, hogy a kihajlási csökkentő tényezőt meghatározzuk. Hát induljunk ki az alapdefinícióból, amit felírtunk eddig, hogy a lambda osztva lambda 1-jel. Írjuk be a lambda 1 képletét. Lambda osztva pi-szer négyzetgyök alatt e osztva fy-nal. Alakítsuk át a következőképpen az összefüggést. Mindent vigyünk a gyök alá. Ezt az fy-t felhozzuk a számlálóba. Lambdából lambda négyzet lesz. Vigyük le a nevező nevezőjébe, akkor azt kapjuk, hogy ezt bevittük pi négyzet e, osztva, és akkor nevező nevezőjében lambda négyzet. Na hát ez ismerős, ami a nevezőben itt kialakult. Ez mi lenne? Éppen a szigma kritikus. És megkaptuk azt az összefüggést a viszonyított karcsúságra, ami minden stabilitási problémában későbbiekben alkalmazható lesz, azaz a viszonyított karcsúság egyenlő gyök alatt fy per szigma kritikus. Szavakban mit jelent ez? Az fy jelzi a szilárdsági tönkremenetelhez tartozó anyagjellemzőt. Jó? Tehát ez egyértelműen a szilárdsági határállapotra jellemző anyagtulajdonság. A szigma kritikus az egy szerkezeti elemnek, tökéletesnek feltételezett szerkezeti elemnek az a kritikus feszültség intenzitása, ahol a tökéletes szerkezetnél a stabilitási határállapot, az elágazási határállapot bekövetkezik. Ez tehát egy stabilitási határállapotot definiál. Ezt az összefüggést fogjuk alkalmazni tanulmányaink során a későbbiekben, aki ezen a szakirányon fog végezni, akár magasépítési szerkezetről van szó, akár felületszerkezetről, hídszerkezetről van szó, mindig ebből a definícióból fogunk kiindulni. No, ahhoz, hogy általános esetben tudjuk a rúd kihajlást vizsgálni, ismernünk kell a szigma kritikust. a szigma kritikust két végén csuklós rúdra definiáltuk, és azt mondtuk, hogy erre az F kritikus egyenlő volt P négyzet E-szer I per L négyzet. Ha ugyanezt a rudat, ami E-szer I merevséggel bír, és L hosszúságú, a végein másképpen támasztjuk meg, elfordulás ellen megtámasztjuk, azaz befogjuk. Hát úgy fogjuk be azért, hogy összenyomható legyen. Ebben az esetben a kihajlás így tud bekövetkezni, függőleges érintővel indul a kihajlott alak, és függőleges érintővel érkezik meg. És az ehhez tartozó kritikus teherintenzitás az éppen négyszerese lesz ennek az értéknek, négyszer P négyzet E-szer I per L négyzet. Ebből számítsuk ki a feszültséget, szigma kritikus, 4 P négyzet E-szer I osztva A-szor L négyzet, és ezt alakítsuk át a következő módon, P négyzet E osztva, és ezt a négyest hozzuk le ide, 0,5 szorozva L per I a négyzetennel. Ugyanazt írtam le, kicsit átalakítva, és azt mondtam, hogy ez az érték, ez a karcsúság a definíciójából adódóan éppen a 0,5L hosszúságú rúdnak a karcsúsági tényezőjét eredményezi. Jó, mert ez volt az alapképletünk a szigma kritikusra. Azaz, ez azt jelenti, hogy ha megnézzük az ábrát, akkor itt van egy inflexiója a kihajlási alaknak, meg itt is van egy inflexiója. A kettő között, a távolság 0,5L. Azaz itt van egy kis rudunk, ami csuklós végű, 0,5L hosszúságú, és eznek a kihajlási hossza az 0,5L. Ezt úgy nevezzük, hogy ez egy helyettesítő Euler-rúd. Két végén csuklós rúd, ez volt az alapeset, amit vizsgáltunk, és a két végén befogott rúd visszavezethető erre az esetre, oly módon, hogyha lecsökkentjük a hosszát. Ennek a 0,5L hosszúságú Euler-rúdnak ugyanakkora lesz a kritikus terhe, mint a befogott L hosszúságú rúdnak. Helyettesítjük a különböző módon helyettesíthetjük a különböző módon megtámasztott rudakat Euler rúddal, két végén csuklós Euler rúdnak. Ez a szemléletünket nagyon könnyen vezeti majd abba az irányba, hogy adott befogási viszonyú rudakra meg tudjuk határozni a úgynevezett kihajlási hosszt. Na nézzük hogyan. Már nem fogok elférni, úgyhogy Tehát különböző megtámasztású nyomott rudakat vizsgálunk, és ezekre szeretnénk meghatározni a karcsúságot, oly módon, hogy visszavezetjük a helyettesítő Euler rúdra, azaz a kihajlási alakokban megkeressük a két végén csuklós Euler rúd kihajlási hosszát, azaz a félszinusz hullám. Kihajlási alapeseteket fogunk felrajzolni, oly módon, hogy itt ábrázolok először egy, kettő, három olyan rudat, amelynek oldalirányban mindkét, tehát táblasíkjában mindkét vége meg van támasztva, majd itt fogok kettő olyan rudat felrajzolni, amelynek egyik vége oldalirányban elmozdulhat. Hát itt van az alapesetünk. Csuklós-csuklós, és oldalirányban nem mozdulhat el. Hát ez a szinusz félhullám, és L a rút hossza, akkor ahhoz, hogy a helyettesítő Euler rudat megkapjuk, egy egyes szorzót kell alkalmaznunk. Ezt a szorzót a befogási viszonyoktól függő befogási tényezőnek nevezzük, és nővel jelöljük. A másik esettel már találkoztunk, amikor befogtuk, és itt van a kihajlási alak, amelyből az inflexiók közötti távolság adódott a helyettesítő Euler rúd hosszára, és a nő ebben az esetben 0,5 volt. Hát ezt látjuk a felső táblán. Most az alsó végét a rúdnak befogjuk, a felső végén csuklót alkalmazunk. A kihajlási alak valahogy így fog alakulni. Természetesen itt függőleges az érintő, itt el tud fordulni. Az inflexió és a rúdvég közötti távolság közelítőleg 0,7. Erre közelítő megoldásunk van. A másik két megoldás az pontos volt. Ez egy közelítő érték, 0,7 az a szorzó, amit alkalmazunk ahhoz, hogy megkapjuk a helyettesítő Euler rudat. A következő két rúd esetében az alsó vég mindkét esetben be van fogva. Itt a felső végpont csuklós, de oldalirányban nincsen megtámasztva. Ebben az esetben a kihajlási alak az valahogy így alakul. Hát itt hol van a helyettesítő Euler rúd? Itt úgy kapjuk meg a helyettesítő Euler rúdat, hogy tükrözzük erre a tengelyre a kihajlási alakot, és e két pont közötti távolság éppen 2. Tehát egy negyed szinusz hullám volt. Ilyen módon látható, hogy a helyettesítő Euler rúd, ez kétszerese az eredeti rúdhossznak. A következő alapeset befogott, és a felső él, bocsánat, végpont el tud tolódni vízszintes irányban, ekkor kapunk egy ilyen kihajlási alakot. Ha az Euler udat akarjuk keresni, megint tükrözzük ezt a kihajlási alakot, és az inflexiók közötti távolság adja meg itt is a helyettesítő Euler udat, az pedig éppen az eredeti rúthoz, azaz itt is egy lesz ez az érték. Ha tehát valamelyik alapesetbe be tudjuk sorolni a vizsgálandó rudunkat, akkor arra az alapesetre meg tudjuk határozni ezt a nőtényezőt. Ha megvan a nőtényező, akkor megvan a nőször L, amit úgy nevezünk, hogy kihajlási hossz. Ha megvan a kihajlási hossz, abból meg tudjuk határozni a karcsúságot, az nőször L osztva az inercia sugárral. Hogyha megvan a karcsúság, akkor abból viszonyított karcsúságot tudunk meghatározni, abból csökkentő tényezőt tudunk meghatározni, abból pedig a rúd ellenállását tudjuk meghatározni. A valóságos rudak nem idealizált megtámasztási viszonnyal bírnak. Sok esetben mégis ezeket az alapeseteket használjuk. Ebben a fél évben nyomott oszlopokat ilyen befogási viszonyokkal fogunk vizsgálni, rácsrudaknál pedig majd elmondjuk, hogy ezt hogyan módosítjuk. Nézzük egy valóságos rúd vizsgálata során, hogyan tudjuk felhasználni ezt a tudást, amit most itt találtunk. Legyen ez egy nyomott oszlop, amelyhez kapcsolódik egy gerenda. Ennek a nyomott rúdnak a kihajlási modellje a következő. Alul csuklós, felül oldalirányban megtámasztott, és itt egy rugóval elfordulás ellen gátolt rúdvégünk van. Miből adódik ez a rugó? Ez abból adódik, hogy ahhoz, hogy ez a rúdvég elforduljon, ezt a gerendát meg kell hajlítania. Ez a gerenda valamilyen mértékben befogja ezt a rúdvéget. Ha ennek a hajlítási merevsége nagyon nagy, mondjuk végtelen, akkor merev befogás. Abban az esetben, hogy ha hajlítási merevsége viszonylag kicsi, mondjuk nulla, akkor pedig megengedi az elfordulást. Nagyon kis ellenállást fejt ki elfordulással szembe. Ennek megfelelően két modellel vizsgálhatjuk, alul csuklós, felül befogott, illetőleg csuklós. Ha ez felül befogott, akkor a kihajlási alak az valami ilyesmi lenne. Ha csuklós, akkor pedig ilyen. Ha tehát nagy merevségű gerendánk van, akkor ez 0,7 lenne, ez a nőtényező, illetőleg, ha kicsi a merevség, akkor 1,0. Amiben biztosak lehetünk, hogy akár milyen gerendánk is van, a kettő között lesz valahol a befogási tényezőnk. Tehát szemléletből nagyon gyorsan meg tudjuk határozni, hogy ilyen határok között kell mozogni. Hogy pontosan hogy tudjuk meghatározni, arról majd később beszélünk. Nézzük, mi a helyzet akkor, hogyha oldalirányban el tud mozdulni ez a rendszer. Tehát itt nem egy fix csukló van, hanem egy eltolódást megengedő megtámasztás. Ebben az esetben a modellünk az úgy néz ki, hogy itt nincsen oldalirányú támasz, de továbbra is itt van ez a rugó, spirálrugó, ami elfordulását ennek a végnek gátolja. Mi van akkor, hogyha végtelen? És mi van akkor, hogyha nulla ennek a merevsége? Befogás oldalirányban eltolódik. Kihajlási alak ilyen lesz. Fordítottja annak, amit itt rajzoltunk. Jó? Ez az érték kettes. Mi van akkor, hogyha csuklós? Hát akkor ez a rúd, ez eldől. Ez egy instabil helyzet. Ez anélkül, hogy bármiféle hajlítási deformációt szenvedne, instabil állapotba kerül, eldől. Ha tehát ezt a véget nem fogjuk meg valamilyen módon, akkor ez eldől. Ez az eset egy végtelen nagyságú befogási tényezőt eredményez, és ehhez szigma kritikus nulla. Tehát ez egy instabil szerkezet, nem áll meg. Azaz, hogy ha itt egy valóságos szerkezetben adott inerciájú gerendánk van, abban biztosak lehetünk, hogy kettőnél feltétlenül nagyobb lesz a befogási tényező. Hogy mekkora lesz, az most már a tényleges rugó merevség a gerendának a hajlítási merevsége alapján számítható ki. Azaz, szemléletből azt tudtuk meghatározni, hogy milyen határok közé esik egy tényleges rúdnak a befogási tényezője, illetve a kihajlási hossza, hogyha a befogási tényezőt megszorozzuk a rúd hosszal. Még szünet előtt annyit hozzátennék, hogy ezekből az értékekből látható az, hogy ha valaki kihajlási hosszban téved, az nem bocsánatos bűn a statikus számára. Olyan tévedést, hogy oldalirányban elmozdul vagy nem mozdul el, a teherbírásban többszörös hibát tud okozni. Ugye, ha ez a rúd így van megtámasztva, akkor 0,7L a kihajlási hossz, ha így van megtámasztva, akkor 2. A kettő között nem kétszeres különbség van teherbírásban, mint hogy négyzetesen függ össze. Ez azt jelenti, hogy ennek a rúdnak a teherbírása nagyjából negyede ennek a rúdnak a teherbírásához képest. Ezt pedig akár hogyan tervezünk biztonsági tényezővel, tartalékokkal, ez nincsen benne a méretezésben. Tehát itt, kihajlási hosszban, ezen a szinten nem szabad hibázni. Mi azt fogjuk kérni ebben a fél évben, hogy ezeket az alapeseteket, ami a szemléletből is nagyon jól látszik, és vezeti a statikusnak későbbiekben is a méretezés során az ellenőrzését, a ellenőrzési lehetőségét, ezt nagyon jól megtanuljuk, ezt fogjuk alkalmazni ebben a fél évben, mint a példákban is, és utána, már most a következő órán is látjuk azt, hogy hogyan lehet pontosabban meghatározni, hogy a kettő között hol vagyunk, a kettőhöz képest hol vagyunk a tényleges szerkezet befogási tényezőjével. Szünet után folytatjuk innen. Olyan a helyet, folytassuk a nyomott rúd kihajlás vizsgálatát. Vizsgáljuk meg, mi a teendő akkor, hogyha általánosak a megtámasztási viszonyok és általánosak a terhelési viszonyok is. Tehát A rúd két végpontja különbözőképpen van megtámasztva, a rúd keresztmetszete változhat, így a merevsége változik, hajlítási merevsége változik, terhelése is változhat. Ebben az esetben ez a befogási tényező, illetve a Euler rúdnak a hossza, ezt hogyan tudja figyelembe venni? Nézzük általános megtámasztási viszonyra egy példát. Emeletes keret szerkezetet rajzolok fel. Ebben a szerkezetben nyomott, hajlított elemek vannak, valami megosztó jellegű terhelés, és rámutatok itt egy nyomott oszlopra, erre az oszlopra. Erre hogyan kell meghatározni a kihajlási hosszt? Ha ezt kiemelem innen, akkor egy modellt, ha fel akarok rajzolni rá, akkor oldalirányban mindkét vég eltolódhat. Mi fog ez ellen dolgozni? A szerkezetnek az oldalirányú merevsége. Az oszlopoknak a merevsége, gerendák merevsége. Tehát itt van egy rugó, oldalirányba megtámasztja, itt van egy másik rugó, ami oldalirányba megtámasztja. A rúd végek, ennek az oszlopnak a végei meg vannak támasztva. Itt egy másik rúd, meg két gerenda által. Itt két gerenda. Itt van egy rugós megtámasztás spirálrugóval, meg itt is van egy spirálrugós megtámasztás. Ezek után ez egy nyomott elem. Erre a nyomott elemre, ahhoz, hogy azt a méretezési eljárást végre tudjuk hajtani, tudnunk kellene, hogy mennyi a nő értéke. Nézzünk másik példát. Nagyon tipikusan alkalmazott, két végén csuklós keretszerkezet. Magyarországon ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi csarnokokat ezen statikai váz alapján méretezünk legtöbbször. 15-6 métertől 30-40 méteres támaszközig ilyen modell alapján méretezünk. A szerkezeti kialakítás olyan, hogy követi az erőjátékot, azaz ott, ahol kicsi a nyomaték, ott kicsi a keresztmetszet. Ahol nő a nyomaték, ott a keresztmetszet is változik, és aztán a gerendában is valamilyen módon változik a keresztmetszet. Ez az oszlop természetesen hajlítva is, nyomva is lesz, de nekünk tiszta nyomásra tudnunk kell az ellenállást, ahhoz, hogy majd látni fogjuk, a kölcsönhatás nyomaték és normál erő kölcsönhatását is vizsgáljuk. Azaz egy ilyen keresztmetszetű oszlopra is kell tudjuk a karcsúságot meghatározni, azaz ilyen esetben is a nő tényezőt valamilyen módon meg kell tudjuk határozni. Nézzünk most egy olyan szerkezetet, amelyben a statikai váz megint csak keret jellegű, itt most be van fogva mondjuk az oszlop, amiatt van befogva, mert az oszlopban mondjuk itt nem változik a keresztmetszet, de befogjuk, az oszlopra itt mondjuk egy rácsos tartó ül rá, és ebben az oszlopban belső anyagmozgatást meg kell oldani, mondjuk egy daruhíddal. Daruhíd az nagyjából egy ilyen jellegű kialakítású. Itt mozog egy emelőszerkezet, egy horoggal, és ezt rá kell támasszuk egy hosszirányú gerendán keresztül az oszlopra. Azaz, ebben az esetben itt is jön erő az oszlopra, meg itt is átadódik erő az oszlopra. Itt változik a merevség, itt változik a terhelés az oszlopban, tehát nem konstans a normál erő. Ezeket a hatásokat, amiről itt beszéltünk, a méretezés során alapvetően, klasszikusan kidolgozott méretezési táblázatokban vesszük figyelembe. Különböző típus szerkezetekre, különböző merevségi viszonyokra, megtámasztási viszonyokra kidolgoztak méretezési táblázatokat. Ezt szabványokba vagy beletették, vagy mellékleteként jelölték meg, vagy statikusok kézikönyvébe mellékelték, és általában ebbe a nőtényezőbe vesszük figyelembe mindazt a hatást, ami a merevségváltozásból, teherváltozásból, illetve az általános megtámasztási viszonyokból adódik. Tehát visszavezetjük erre a bizonyos helyettesítő Euler-rúdra a nőtényezővel. Ekkora a nő már nem csak megtámasztástól függött ezekben a táblázatokban, hanem az itt említett egyéb hatásoktól is. A numerikus módszerek fejlődésével a mai gyakorlat már nem ez, illetve közelítő számításoknál igen, de pontosabb számításoknál numerikus módszereket alkalmazunk. Numerikus módszerek alkalmazásával adott teherre meg tudjuk határozni azt a teherszintet, azt a teherszorzót, amit alfa kritikussal jelölünk, amelynél bekövetkezik a tökéletes szerkezetnek az elágazási határállapota. Az adott alfa kritikusból meghatározható a szigma kritikus, és alkalmazzuk a viszonyított karcsúság általános definícióját, azaz viszonyított karcsúság egyenlő gyök alatt Fy per szigma kritikus. Tehát mi a teendő akkor, hogyha nem tudjuk valamelyik alapesetet alkalmazni, ebben az esetben numerikusan modellezzük a szerkezetünket, numerikus modellből meghatározzuk az adott tehernek azt a kritikus intenzitását, amelynél bekövetkezik a tönkremenetel, több fajta tönkremenetel következhet be, természetesen az adott oszlopra, adott rúdra, vizsgált rúdra vonatkozó kihajlási alakot fogjuk megkeresni, ahhoz tartozó kritikus teherszorzót, abból az adott rúdban a szigma kritikust, és abból tudjuk a viszonyított karcsúságot meghatározni. A fél év során mi kétfajta nyomott rúddal fogunk foglalkozni. Az egyik esetben csak a tiszta eseteket fogjuk alkalmazni, amikor ezek a rugók vagy nulla, vagy végtelen merevségűek, illetve konstans keresztmetszetű egyenes tengelyű rudakkal foglalkozunk. A másik esetben, amikor rácsos tartónak a nyomott rúdjait vizsgáljuk, ott már ezeket a tényezőket meghatározták pontosított módszerrel, kísérlettel, és mi azokat az értékeket fogjuk átvenni, tehát ott meg fogjuk adni, hogy mekkorák ezek az értékek. Mielőtt erre térnénk rá, még a keresztmetszet alakjától függő problémával kell foglalkoznunk. Eddigiekben azt láttuk, hogy milyen kihajlási görbét fogunk alkalmazni kétszeres szimmetrikus, egyszeres szimmetrikus keresztmetszet esetén. De egy dolgot még elhallgattunk, hogy a keresztmetszet alakjától függően hogyan következhet be a stabilitásvesztés. Nézzük először a kétszeresen szimmetrikus keresztmetszetet. Ez a keresztmetszet legyen egy íszelvény, a súlypontja, meg a csavarási középpontja is a szimmetria tengelyek metszéspontjában van. Az O és az S is. Ezek után, hogyha ezt a keresztmetszetű rudat megnyomjuk, akkor a következő tönkremenetelek következhetnek be. Bekövetkezhet kihajlás az Y-síkban, ugye ez az X-tengely lenne, az XY-síkban. Ha ezt a középső keresztmetszetet most kirajzolom, akkor eltolódik ebbe a helyzetébe. Ez tehát egy kihajlás ebben a síkban. Ezt úgy nevezzük, hogy síkbeli kihajlás. Ha olyanok a merevségi viszonyok, akkor a kihajlás bekövetkezhet a másik síkban is, az X és a Z síkban. Ebben az esetben ide mozdult el a szelvény. Tehát vagy ebben a síkban, vagy ebben a síkban. Mi ezt a kihajlás tengelyével szoktuk jelölni, mégpedig melyik tengely körül következik be a kihajlás. Itt a Z-tengely körüli kihajlásról beszélünk, itt pedig az Y-tengely körüli kihajlásról. Mindkét kihajlás jellegzetessége, hogy síkbeli a kihajlás. Az a görbe, ami leírja a kihajlási alakot, az egy sík görbe. Emellett létezik egy harmadik tönkremeneteli módja a kétszeresen szimmetrikus szelvénynek. Ez pedig az úgynevezett elcsavarodó kihajlás. A tengely nem mozdul el, de elcsavarodik. Ez a kihajlás általában nem következik be, mert a csavarási merevsége ezeknek a szelvényeknek viszonylag nagy, így nem tud elcsavarodni, sokkal kisebb teherszinten vagy ebben a síkban kihajlik. Azonban, hogyha egy másik szelvényről beszélünk, mondjuk ez a szelvény egy kereszt alakú szelvény, amit itt látunk, akkor ennek a szelvénynek nagyon kicsi a csavarási merevsége. Egy ilyen kis merevségű rúd pedig el tud csavarodni. Még egyszer, nem fog a rúd tengelye kilépni a síkból, egyik irányban se, csak csavarodik a szelvény. Ilyen tönkremenettel következett be kis híján, amikor a feneketlen tó mellett van egy főiskola, annak van egy előtetője, ami beton, vasbeton előtető, és ilyen filigrán oszlopok tartják. Ezek az oszlopok, tehát kereszt alakú keresztmetszetek, és amikor elkezdték a zsaluzatba tölteni a betont, akkor elkezdett csavarodni valamennyi rúd, és hát nyilván gyorsan leállították, és tehermentesítették a szerkezetet, rugalmas állapotban volt, visszaállt az eredeti helyzetébe. Tehát elcsavarodott, visszaállt. És utána, mai napig látható a nagyon egyszerű megoldás. Ide elhelyeztek fabetéteket. Oda csavarozták. A fabetétek nagy csavarási merevséget adtak, és mint síkbeli kihajlásra megvizsgált szerkezeti elem, azt a tönkremenetelt megfelelő teherszinten tudta. Ezzel kiküszöbölték a elcsavarodó kihajlást. Tehát ez a kihajlást elcsavarodó kihajlás. Kétszeresen szimmetrikus szelvénynek, tehát három stabilitás vesztési módja van, szimmetria síkokban síkbeli kihajlás, síkbeli görbével, illetve az elcsavarodó, úgy is mondjuk, hogy tiszta elcsavarodó kihajlás. Azért mondjuk, hogy tiszta, mert jön az egyszeresen szimmetrikus szelvény. Mondjuk egy U szelvény, ezt inkább feljebb rajzolom. Itt van a szimmetria síkja. Itt van valahol a súlypontja, és itt van valahol a csavarási középpontja, vagy nyírási középpontnak is neveztük. Ezek után az a kihajlás, ami a szimmetria síkban következik be, azaz a Z-tengely körüli kihajlás, az egy síkbeli kihajlás. Ez a tönkremenettel síkbeli kihajlás. A másik tönkremenettel az egy eltolódás. Az Y-tengely körül, és egy elfordulás a csavarási középpont körül. Tehát, amíg ez síkbeli kihajlás volt, síkbeli görbével jellemezhető, ez egy térgörbével jellemezhető kihajlás, és úgy nevezzük, hogy térbeli, elcsavarodó kihajlás. Természetesen abban a pillanatban, hogy ha elveszti a szimmetriáját a szelvény, tehát nincsen szimmetria tengelye, akkor csak ez a térbeli elcsavarodó kihajlás tud bekövetkezni, tehát mindenképpen egy térbeli elcsavarodó kihajlással van dolgunk. Mi ebben a fél évben csak kétszeresen szimmetrikus szelvényekkel dolgozunk. Feltételezzük, hogy ezek a szelvények olyan merevségűek, hogy az elcsavarodó kihajlás sokkal magasabb teherszinten következik be, mint a síkbeli kihajlás. Tehát mi csak síkbeli kihajlással fogunk foglalkozni. Ahhoz, hogy az elcsavarodó kihajlást, illetve a térbeli elcsavarodó kihajlást vizsgáljuk, ahhoz a csavarással kell behatóbban foglalkozni. A fél év során egy másik stabilitás vesztési jelenségnél ezt nem tudjuk megspórolni, tehát a kifordulásnál elő fog kerülni az elcsavarodás hatása, de elcsavarodó, illetve térbeli elcsavarodó kihajlással nyomott rúdnál ebben a fél évben nem foglalkozunk. Kérdés az, mennyire fogjuk lehatárolni azt a vizsgálati kört, ami a szerkezeteinket jellemzi. Hát nem nagyon fogjuk lehatárolni, mert tipikusan a magasépítési szerkezeteinkben, de a hídszerkezetek zömében is kétszeresen szimmetrikus keresztmetszetekkel dolgozunk. Amiatt, mert ezek kedvezőek a gyártási saját feszültségek szempontjából, elosztása szempontjából, a szerkezeti viselkedés szempontjából, a merevségi viszonyok szempontjából. Tipikusan kétszeresen szimmetrikus íszelvényekkel, az arányok miatt esetleg házszelvénynek nevezzük őket, amivel foglalkozunk, illetve zárt szelvények lesznek még a vizsgálatunk tárgyai. Mit fogunk tehát megtanulni a méretezési gyakorlatban? Hát két dolgot fogunk vizsgálni. Ebben a fél évben vizsgált szerkezeti elemek a következő. Az egyik a nyomott oszlop, ami egy tartó szerkezetnek az oszlopa lesz, a másik pedig rácsos tartónak a nyomott rúdja. Nézzük először a nyomott oszlopot. A nyomott oszlop egy szerkezetben van, a szerkezetből most kivesszük, és vizsgáljuk az I keresztmetszetű oszlopnak a síkbeli kihajlását. Az oszlopnak az Y tengelye mindig a gerincre merőleges tengely, hossz tengelye az X tengely, a gerinc síkjába eső tengely pedig a Z-tengely. Ha zárt szelvényről van szó, egy téglalap alakú zárt szelvényről, akkor a hosszabb oldalra merőleges tengely az Y-tengely, és a másik a Z-tengely. Ezt az oszlopot befogjuk az XZ-síkban. Ha ez a Z-tengely itt, akkor ebben a síkban itt egy befogás van. A felső az egy csuklós és oldalirányban elmozduló vég lesz. A másik síkban az oszlopot nem fogjuk be, hanem csuklósnak hagyjuk. Ezt majd látni fogjuk gyakorlaton, hogy milyen szerkezeti megoldással lehet ezt megoldani. Ez egy tipikus kialakítás, főleg csarnok szerkezetek oszlopainál. A másik vége csuklós, hát ez így nem állna meg, de egy megfelelő merevítő rendszerrel, kiegészítő rácsozással oldalirányban megtámasztjuk. Innentől megáll a szerkezet, hát ez lenne az Y-tengely. Még egyszer, hossz tengely X, itt mutatjuk az XZ-síkot, ezt a síkot, itt mutatjuk ezt a síkot. Ha kétszeresen szimmetrikus a szelvény, nincsen elcsavarodó kihajlás, akkor síkbeli kihajlásunk van, vagy ebben a síkban, vagy a másik síkban. Mind a két síkra vonatkozóan azt az alapesetet definiáljuk, amely a megtámasztási viszonyokból adódik. Ezek után mindkét síkra vonatkozóan meghatározzuk a nü tényezőt. Kihajlási alak ilyen lesz, itt pedig ilyen lesz. Ezek után tudjuk azt az alapesetekből, hogy ehhez a befogási tényező 2, ehhez pedig 1. Most azt kell definiálnunk, hogy a nőnek van egy indexe, hogy melyik tengely körül következik be a kihajlás. Nő Y az XZ-síkban bekövetkező kihajlásnál a befogási tényező. Jó? Tehát nő Y, mert Y-tengely körüli kihajlásról van szó. Ez 2. A másik, a Z-tengely körüli kihajlásnál nő Z a befogási tényező, és ez természetesen az alapesetünk, azaz nő Z egyenlő 1-el. Ez lesz a feladat, ezt kell megtanulni, alapesetekre egy adott szerkezetet, egy adott szerkezetben lévő szerkezeti elemet ki kell venni, és a két síkra vonatkozó síkbeli kihajláshoz meg kell határozni ezeket a nőtényezőket. Jó, az alapesetre visszavezetve ez lesz a fél év során a feladat, nyomott oszlop esetében. Ugyanis, hogyha ez megvan, akkor meg tudjuk határozni ebből a lambda y-t, ami nő y szorozva el, osztva y-nal. De a másikat is meg kell vizsgáljuk, mert nem tudjuk, hogy melyik tengely körül következik be a tényleges rúdnál a kihajlás. Nő z szorozva el, osztva iz-vel. Ezek után ebből meg tudjuk határozni a lambda y felülvonást, lambda y osztva lambda 1-jel, és meg tudjuk határozni a lambda z felülvonást, lambda z osztva lambda 1-jel. A lambda 1 egy konstans lesz, természetesen anyagminőségtől függő konstans. Emellé, ha ismerjük a kihajlási görbét, azaz, ilyen szelvényünk van, akkor egyik esetben y-tengely körül kihajlásnál lesz, ha ez egy heggesztett szelvény, lesz mondjuk a B-görbe, a z-tengely körüli kihajlásnál lesz a C-görbe. Ezeknek a kihajlási görbéknek megvan az egyenlete, ezt ki tudjuk számítani, vagy pedig van egy táblázat, ami a viszonyított karcsúság és a kihajlási csökkentő tényezőt adja meg, definiálja. Tehát ebből meg tudjuk határozni a fél év során táblázatból, dolgozunk, táblázatot adunk majd Zátain is, meg tudjuk határozni a hi y-t, és meg tudjuk határozni a hi z-t. Melyik tengely körül fog bekövetkezni ezek után a kihajlás? Melyik y vagy z tengely körül? Hát a körül fog bekövetkezni a kihajlás, amelyre a hi a kisebb. Tehát a kettő közül a kisebbet fogjuk figyelembe venni, vagy ebben a síkban, vagy a másik síkban. A kettő közül a kisebb dönti el, hogy melyik síkban. Vagy úgy is mondhatjuk, ahol a lambda nagyobb, de csak akkor igaz ez, hogyha ugyanaz a kihajlási görbe. Azaz megvan a hi, ha megvan a hi, akkor pedig megvan az NBRD, ami A szorozva hi szorozva FY per gamma M1. Ha ezt az oszlopot ellenőrizni akarjuk, az a feladat, hogy ellenőrzést hajtsunk végre, akkor az NED-vel kell összevetni. Ha az a feladat, hogy egy tehernek, egy teher intenzitását kell meghatározni, amekkorában maximálisan terhelhető egy oszlop, ami mondjuk egy födémet támaszt meg, akkor ezt ki kell fejteni, és abból kell meghatározni a teherszintet. Gyakorlatilag a legfontosabb feladat az itt van. Ha valaki az alapeseteket ismeri, az adott szerkezeti kialakításból ki tudjuk venni a szerkezeti elemet, meg tudjuk feleltetni egyik-másik síkban adott alapesetnek, ezeket az értékeket, ezt az öt értéket tudni kell, nem is öt, csak négy. Innentől kezdve a feladat nagyon egyszerűvé válik. Ez mechanikus rész, természetesen végig kell számítani. Amit nem szabad elhibázni, nem szabad összecserélgetni a síkokat, a kihajlási síkokat. Ez tehát az egyik feladattípus. A másik feladattípus rácsos tartó nyomott rúdjának a vizsgálata. Felrajzolok egy magasépítési rácsos tartót. Szimmetrikus, mondjuk egy kéttámaszú tartó. Nagyon sok helyen alkalmazzuk, nagyon sok helyen lehet látni. A mérete nagyon sok, nagyon tág tartományba tartozhat, 10 métertől 70-80 méterig a budapesti arénában ilyen rácsos tartók vannak, íjkeresztmetszettel kialakítva, a repülőtéren zárt szelvényből kialakítva. Ezt a rácsozást szimmetrikus rácsozásnak nevezzük, alternálnak a rút hajlások. Ebben, ha terhet átadunk, az tipikusan csomóponti teher, és hogyha ez egy kéttámaszú, kialakítású, gravitációs teherrel, mondjuk hóterhet viselő főtartó szerkezet, akkor hol jelennek meg a nyomott elemek? Hát a nyomott elemek természetesen tipikusan a nyomott övben jelennek meg, illetve húzott-nyomott elemként megjelennek a rácsrudakban is. Ezek az elemek azt mondjuk, hogy központosan nyomottak. Hát nem biztos, hogy központosan nyomottak. Egy csomópontot kirajzolok, mondjuk zárt szelvényű legyen ez a kialakítás. Egy zárt szelvényű kialakításnál itt van az övrúd, itt van az elvi hálózat, és ehhez hozzá szabunk egy másik zárt szelvényt ilyen formában, és tipikusan itt összehegesztjük. Hát ezek nem csuklós rudak, mert hogy itt össze vannak heggesztve, ez nem egy tökéletes csukló. Ettől függetlenül ebben a rácsos tartóban dominál a központos igénybevétel, egyikben központos húzás, másikban központos nyomás. De azt, hogy mi itt összehegesztjük ezeket a rúdelemeket, ez a megtámasztási viszonyokra azért visszahat. Következőképpen, ha az övről beszélünk először, akkor az övrúdban, a síkban a kihajlás az így következne be, ha tökéletes csuklók lennének. Minthogy az ide bekötő rácsrudak különböző mértékben ezeknek a csomópontoknak az elfordulását meggátolják. Tipikusan ezek a kihajlási hosszak rövidebbek, és szabvány szerint 0,9-es nő tényezővel vehetők figyelembe. Ugye azt tudjuk, hogy 1 és 0,5 között van, befogott 0,5, csuklós 1. Azt mondjuk, hogy ezek a rácsrudak olyan befogást tudnak biztosítani, hogy a nő 10%-kal csökken. Tehát, hogyha ez most egy zárt szelvény, vagy egy íjszelvény, és ez lenne az Y-tengely, másik az étengely, de ami nagyon fontos, hogy a rácsos tartónak melyik a síkja. Ezt mindig megadjuk majd. A rácsos tartónak ez a síkja, azaz az XZ tengely van a rácsos tartónak a síkjában. Ebben az esetben, amit itt látunk, most az Y-tengely körüli kihajlásnál, az van a rácsos tartó síkjában, ez a csökkentés figyelembe vehető, tehát nő y egyenlő 0,9-el. Ugyanez figyelembe vehető ebben az esetben is, az ízelvény esetében. Ha megvizsgáljuk a felülnézetet, akkor a felülnézetben megint csak ilyen kihajlási alak lenne, és zárt szelvény esetében olyan a csavarási merevsége a rácsrudaknak és az övrudaknak, hogy a nü z értéknél is 0,9-et figyelembe vehetünk. Az i szelvénynél ez nem igaz, ott 1,0 ez az érték. Tehát síkra merőleges kihajlásnál a csomóponti távolságok vendők figyelembe, a rácsos tartó síkjában bekövetkező kihajlásnál pedig lehet csökkenteni itt is, 0,9 ez az érték. De ezt általában nem írhatjuk le ilyen módon, hogy a nü y 0,9, a nü z 1,0. Miért nem írhatjuk le? Mert ez a szelvény, ez lehet, hogy így van elhelyezve a rácsos tartóban. Ha így van elhelyezve, akkor ez az y-tengely, ami a rácsos tartó síkjába esik. Akkor éppen megfordul ez a két érték. Világos, ugye? Tehát ez nem a tengelyhez van rendelve, hanem a rácsos tartó síkjához van rendelve. Még egy nagyon fontos kiemelendő szempont a rácsos tartó övrudjának méretezésénél. Mi azt feltételeztük, hogy ezek a pontok, amit pirossal jelölök, oldalirányban a rácsos tartó síkjára merőlegesen meg vannak támasztva. Nem biztos, hogy a rácsos tartónak minden csomópontját oldalirányban megtámasztunk. Majd látni fogjuk későbbi tanulmányainkból, hogy ez nem mindig adódik. Ebben az esetben, ugye itt támaszok voltak, most pedig mondjuk meg van támasztva itt, meg itt, meg itt. Akkor a rácsos tartó síkjában továbbra is ezek a hullámok jelzik majd a kihajlást, de rácsos tartó síkjára merőlegesen, ekkora hullámokban hajlik ki a tartó. Tehát a nü tényezőt most már nem csomóponti távolságra, hanem két csomóponti távolságra alkalmazzuk, de csak a rácsos tartó síkjára merőleges kihajlásnál. És akkor még van egy rácsrudunk. Ez egy nyomott rácsrud. Rácsrudak esetében a rácsos tartó síkjában figyelembe lehet venni az öveknek a megtámasztó hatását. Ha ez a szelvény, amit itt látunk, megint csak egy ilyen szelvény, egy zárt szelvény lenne, y-tengely, z-tengely, és a rácsos tartó síkja ez, akkor a rácsos tartó síkjában bekövetkező kihajlás az y-tengely körüli kihajlás, tehát erre a nü y egyenlő 0,9-del itt is. Különböző merevségi viszonyok esetén ez lehet akár 0,7-es csökkentés is. Ezt majd a feladatokban megadjuk, hogy erre a szerkezetre a rácsos tartó síkjában bekövetkező kihajlásnál a befogási tényező 0,7. Nem fogjuk megadni, hogy ez y vagy z. Tehát azt kell tudni, hogy ha rácsos tartó síkjában a befogási tényező az 0,9, és így van elhelyezve a szelvény, lehetne fordítva is, de így van elhelyezve a szelvény, akkor ez nü y. Jelen esetben. Még egyszer, jelen esetben, de ez a szelvény lehetne ilyen elrendezésű, és akkor ez az y-tengely. Ebben az esetben a nü z lenne a 0,9. Mert a másik tengely körüli kihajlásnál ez a csökkentés nem vehető figyelembe, ott a teljes hosszal kell dolgozni, azaz jelen esetben a nü z az 1. Tehát rácsos tartó esetében nem kell tudni szabványos értékeket, ott megadjuk azt, hogy rácsos tartó síkjában bekövetkező kihajláshoz, és arra merőlegesen bekövetkező kihajláshoz milyen befogási tényező tartozik. Abban az esetben azt kell megvizsgálni, hogy az adott keresztmetszet elforgatásnál melyik tengely esik a rácsos tartó síkjában, és úgy elemezzük, hogy melyik a nü y, melyik a nü z. Ha megvannak a befogási tényezők, akkor ugyanolyan módon járunk el az ellenállás számítása során, ahogy eddig, megvizsgáljuk ebben a síkban, megvizsgáljuk rácsos tartó síkjára merőlegesen a karcsúságokat, viszonyított karcsúság, kihajlási görbe, csökkentő tényezők, azok közül a kisebbet kiválasztjuk, és megvan az ellenállás érték. Ezt fogjuk gyakorlatokon a következő órákon gyakorolni, és következő előadáson már egy újabb szerkezeti elemmel foglalkozunk. Köszönöm szépen a figyelmet!